Hazad ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségével az üzenetét kívánom hirdetni. Írva található az imént olvasott ige részben, a Királyok második könyvének 6. és 7. fejezetében. A 6. fejezet 33. és a 7. fejezet 1. versét olvasom. Mikor még így beszélne velük, már a követ leérkezett hozzá, és nyomában a király, és ezt mondta, ímé, ilyen veszedelem származott az úrtól, várjak-e még tovább az úrra? És mondta Elizeus, halljátok meg az úr beszédét. Ezt mondja az úr, holnap ilyenkor egy köböl zsemje lisztet, egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson vesznek Samária kapujában. A mai ótestamentumi ige szakasz egy vallásilag ugyancsak alá hanyatlott korszakról számol be. Ez valaminek jele volt, a vallási hanyatlás összefüggött sok minden mással is. Jelentett ez gazdasági hanyatlást is, erkölcsi hanyatlást is, teljes politikai bizonytalanságot, egy lehetetlen helyzetet, mondhatom, hogy a nemzet halál közelségét. Abba reménykedtek, hogyha most uralkodó váltás lesz, akkor jobbra fordulnak a dolgok. És valóban megtörtént a kormánycsere, az akkori király, Akáb, meg a felesége is meghalt. Ezek ketten rossz irányba vezették az egész országot. És jött az új király, igaz, hogy a fiúk volt, de kicsit azért jobb volt, Jórám. És akik keseregtek az akkori helyzetek lehetetlensége miatt, arra gondoltak, ez a változás majd megold mindent, mégiscsak jobb lesz, mint ahogy eddig volt. Ezt mondja a megszokott történelem szemlélet, ami a történelmet elemezgeti Isten nélkül. Mi csak az emberi dolgokról van szó, meg egy ország állapotáról. Azonban van egy másfajta történelem szemlélet is. Miközben egy országban mennek a dolgok úgy, ahogy mennek, közben van egy másfajta esemény is, ami előbbre kell, hogy haladjon. Nem csak a látható dolgok történnek meg, és nem csak azoknak a történésével kell számolnunk, hanem nem látható dolgok is vannak, még ha nem hív emberként elemzi az ember a történetet, akkor is mondja, vannak szellemi irányzatok, szellemi javak, amik felemelkedhetnek, vagy alászállhatnak. De van egy olyan történelem is, történet szemlélet is, ami a lelki összefüggések történelmét elemzi egy ország történelmén belül. És mi ezt a történet szemléletet képviseljük. Nem olyan régen adták ki az Amerika legnagyobb teológusának, Jonathan Edwardsnak az egyik híres könyvét, vagy a róla készült sok-sok tanulmányt, ahol az ő gondolatait ismertetik, és elmondják, hogy van egy különleges történet szemlélet. Jonathan Edwards ezt a különleges történet szemléletet elemzi és képviseli. Azt mondja, hogy ez a metanarratíva, vagyis a háttérben levő nem ismert jelenségek alapján magyarázzuk meg a dolgoknak a folyását. Meta az a mögött, a narratíva pedig a beszámoló. És azt mondja, hogy nem csak a látható dolgokkal kell számolni, hanem azzal is, hogy Isten is ott van, és az ördög is ott van. És ezáltal ebbe a történet szemléletben nem csak a földi van belekapcsolva, hanem a fönti, a mennyei, meg a lenti erők is, amik mind összecsapnak a mi életünkben, egy ország életében is. És azt mondja, és mi ezt az elvet képviseltük szintén, vagy ezt a elgondolást, hogy a történelem rendező elve a megváltás és az üdvösség. És ezt kell szem előtt tartani. Akár Akáb és Jézabel marad, akár Jórám, az új király jön, ezek az erők ugyanúgy összecsapnak egy ország életében, a hit és a hitetlenség. És a hit és a hitetlenség az, ami kapcsolódik ahhoz, hogy most előbbre megy az üdvösség, vagy a megváltás ügye, vagy nem. Mert vannak fontos dolgok ebben az életben, de a legfontosabb az ember lelkének az üdvössége. A legfontosabb az Istennel való élő kapcsolat. Mert hogyha az Istennel egy élő, személyes kapcsolatunk van, akkor számíthatunk az ő segítségére. Akkor Isten beleszólhat az emberek életébe, és átformálja az emberek gondolkozását, és mások lesznek. És akkor nem lesz az ember az embernek farkasa. Tehát ezért van szükség erre a történet szemléletre, és az egésznek a tengely, ami mozog, az valódi történelem az az, hogy az üdvösség, a megváltás, a Jézus Krisztus hatalma és ereje átjárja az egyes ember életét, akkor a családban jelent ez felüdülést, vagy pedig egy nagyobb közösség, vagy a társadalom életét, akkor egy egész országot megmenthet az evangélium, mint hogy ez nem egy esetben előfordult. És hogyha ezt a szemléletet komolyan vesszük, és nem kell nagy filozófusnak, vagy elméleti szakembernek, teoretikusnak lennünk ahhoz, hogy mi ezt végig gondoljuk, hogy erre van szükség, akkor azt a bizonyos elgondolást, hogy akkor emelkedik majd ki a gödörből az országunk, hogyha egy Akábot és Jézabelt felválta Jórám, ezt a szemléletet kicsit felülírhatjuk. Tudnélik, egyre inkább elterjed az a felfogás az országunkban, hogy jön Viktor, és akkor helyrehoz mindent. És reménykedünk benne, hogy majd helyrehoz mindent, akkor már nem lesz annyira szoros a helyzet, és könnyebb lesz anyagilag és sok vonatkozásban. Azért nem mondjuk ezt, mert a metanarratíva az üdvösség szempontjából nem biztos, hogy az embereket ez közel viszi Istenhez. Azt fogják mondani, hogy most már nincs olyan nagy baj, nem kell Istenhez fordulni. De hogyha jönne, ahogy szokták mondani, a Gyula vagy a Feri, akkor nagyobb szorosság maradna, és akkor az emberek azt mondanák, hogy most már csak Isten segíthet rajtunk. Mert hogyha nagy a baj, akkor az ember azt mondja, hogy hát most már tényleg csak a jó Isten segíthet rajtunk. De hogyha kicsit a szorosság enyhül, akkor azt mondják, hát akkor van megint egy kis lauf, van egy kis időnk arra, hogy nem kell még olyan komolyan venni, nem kell igazából, majd később odafordulunk Istenhez, hogyha megint szorosabb lesz. Ebből a kis gondolatból nem azt a következtetést kell levonni, hogy a lelkipásztor most baloldali húrokat penget, mert ezt nem teszi, és nem is gondolja. És ugyanakkor azt is gondolja, hogy egy viktoriánus korban is meg lehet majd térni. Azért, sőt, még talán több lehetőségünk lesz arra, hogy az embereket elérjük az evangéliumban. Több lehetősége lesz az országnak arra, hogy a gyerekeket elérjük az Isten igéjével, esetleg a hitoktatásban. Hogy ne vaduljanak el olyan mértékben, hogy azt mondják, hogy nekünk már nincsen szükségünk semmire, és csak félelmet okozzanak a felnőttek számára. Tehát azért, hogyha az igének nagyobb lehetősége lesz, hogy eléri az embereket, akkor majd nagyobb lesz a lehetőség, és én úgy gondolom, hogy az Úrhoz odaforduljanak emberek, míg másfelől, hogyha valaki csak a bajban fordul oda az Istenhez, nem biztos, hogy igazából keresi őt. Ezt azért figyeljük meg. Mert hogyha nagy szorosságban és nagy bajban odafordul az ember az Istenhez, nem biztos, hogy azért fordul oda Istenhez, mert neki az Istennel való kapcsolat hiányzik. Hogyha valaki nagyon nagy bajba kerül, és azt mondja, hogy jaj Istenem, ezt nem biztos, hogy azért mondja, mert egy Isten utáni szomjúság betölti a lelkét, és már nem tudok élni Jézus Krisztus nélkül. Nem, hanem egyszerűen bajba vagyok, és valaki kell, hogy segítsen én rajta. Mint ahogy hallottam régen a történetet, hogy a cigány a kórházban a műtét előtt azt mondta, ha sikerül a műtétem, 100 gyertyát viszek Szent Antal oltárára. Sikerült a műtét, és utána megkérdezték, hogy na mi van a 100 gyertyával? Azt mondta, 50 gyertyát viszek Szent Antal oltárára. Hamarosan hazament, aztán járkált az utcán, és találkozott valakivel, na mi van azzal a 100 gyertyával? Hogy azt mondtad, hogy 100 gyertyát viszel Szent Antal oltárára. Azt mondta, ugyanazt csak mondtam. Ilyenek vagyunk mi testvérek gyakran. Amikor bajban vagyunk, akkor fogadkozunk. A 100 gyertyákat elmondjuk. És ehhez hasonlókat mondunk. A kórházban milyen fogadalmak hangzanak el, bárki van is a kórházban. Hogyha kijövök, akkor én templomba járok, hogy Istennek fogok szolgálni. Ha egyszer a jó Isten megsegít, akkor a szorosságon az ember odafordul az Istenhez. De ez nem biztos, hogy olyan oda, sőt, biztos, hogy nem odafordul, olyan odafordulás, ami az üdvösség utáni vágyat vagy szomjúságot jelenti. Éppen erre példa a király esete. Az új király most belekerül szintén egy szorosságba. Ez az új király elkezdi az uralkodását, és az ő cselekedete a népet is példázza. Már is megérkezik az ellenség. Jön a Ben-Hadád nevű szír király, aki körülzárja az északi országrész fővárosát, Samáriát, és olyan borzalmas, nehéz helyzetben vannak, hogy nincs kenyér, nincs eledel, ezért a szamár fejért állnak sorba, és olvastuk, hogy 80 ezüst volt egy szamár fejnek az ára, és olyan borzalmas éhség volt, hogy egy véka galamb ganét árultak 5 ezüstért. Ilyen máskor is előfordult, sajnos a történelem legsötétebb korszakában, sőt olyan is előfordult, hogy a gyermekeket megették. És amikor ez a hír eljutott oda a királyhoz, akkor a király megszaggatta a ruháját, ott állt a fal tetején, és észrevették, hogy alatt a zsákruha van. Ami azt jelentette, hogy azért ő is most már Isten elé oda szokott állni. És azt mondja, hogy ja Istenem, most már te segíts rajtam. Ez azonban láthatjuk, ennek az embernek az életében is nem jelent az Istenhez való igazi odafordulást. Még a zsákruhát is felvehette, de nem azért kereste az Urat, mert neki az Istennel való, a Jézus Krisztussal való kapcsolat hiányzott, hanem egyszerűen azért, mert jött a Ben-Hadád, és megszorongatta az ő városát. Tehát ne az emberektől várjuk a megoldást, ne a külső körülményektől várjuk a megoldást. Mert akár szorosság van, akár nincs szorosság, az üdvösség csak akkor lesz a miénk, hogyha a szív szerint keressük, és nem csak azért, mert bajban vagyunk. Másodszor ezt a történetet nézve, akkor észrevehetjük a beteg vallásosságnak az egyik jellegzetességét is. Ez a második gondolat, ami most elhangzik, a beteg vallásosság egyik jellemzője. Tudnék, a beteg vallásosság nagyon könnyen Isten ellen fordulhat. Hogyha nem azt teszi, amit akarok, és nem úgy teszi, hogy akarom, akkor a szívemben lázadás is keletkezhet. Ezért abban a korban és a mai korban is a beteg vallásosság felvetheti a kérdést. Miért haragszunk az Istenre? Miért haragszunk a hívőkre, Isten embereire? Ezt onnan láthatjuk ebből a történetből. Azt láthatjuk, hogy amikor nagy baj van, akkor ha rajta van a zsákról, ha nincs, mégis kimondja a következőt. Úgy cselekedjék velem az Isten, és úgy segéljen, ha Elizeusnak, az Isten emberének a feje ma rajta marad. Tehát amikor a baj igazából nagy, és egyfelől az Istent emlegető, segítsen, a szívében megfogalmazódik egy nagyon érdekes gondolat. Az Elizeusnak le kell vágni a fejét. És ezt szeretném elemezni, hogy miért haragszunk Istenre, amikor baj van, és miért haragszunk az Isten embereire. Pedig hát erre a prófétára nem kellett volna haragudjék. Ez az Elizeus igaz, hogy volt, hogy megfette őt, olvastuk a történeteket, de ugyanakkor segített is neki. Elizeus nagyon sok jó szolgálatot tett. Ennek a királynak az ügyét pártfogolta. Amikor egy előző hadműveletben volt a király, meg a nép, akkor Elizeus megjelentette a saját királyának, hogy honnan jön az ellenség. És azon a helyen kellett vigyáznia. Olvastuk is tegnap, a király pedig vigyázott magára, nem egyszer, sem kétszer. Mert Elizeus elmondta, hogy honnan jön a veszedelem. Tehát Elizeus csak jót tett ennek a királynak. Miért mondja azt, hogy esküszöm az Istenre, hogy levágom a fejét? Mi az oka annak, hogy haragszik Istenre és haragszik az Isten emberére? Nemrégen olvastuk azt a történetet, hogy a támadó szír csapatokat megvakítja Elizeus, talán emlékezünk rá, és elvezeti őket a saját királynak a táborába, és megnyílik a szemük, és látják, hogy körül vagyunk véve. Tehát egy egész sereget kiszolgáltat a saját királyának. Tehát segítette a király Elizeus. Most azt mondja, hogy esküszöm az Istenre, hogy a feje nem marad rajta. Ott mondjuk már különbözőség támadt Elizeus és a király között, mert a király azt mondta, hogy ide jöttek, levágjuk őket. És mondta Elizeus, nem, semmiképpen sem. Vendégeld meg őket, és bocsásd őket haza. Szeresd őket. Tehát Elizeus csak jót tett ő neki. És így szinte megmagyarázhatatlan dolog az, hogy a király most Isten emberére haragszik, amikor baj van. És ez egy érdekes dolog, amit mi is megismerhetünk, és meg felfedezhetünk a saját történelmünkben. A saját életünk történetében is. Baj támad, és kire haragszik az ember? Istenre haragszik az ember. És mivel Istent nem üldözheti az ember, és nem bosszulhatja meg magát Istenem, ezért az Isten emberét bántja. Nem ismerik ezt a gondolatot? Baj ér, és Istenre haragszol. Miért adta ezt a jó Isten? Hiszen Isten mindent megtehetne, és mégsem teszi meg. azért neheztelek rá. És lassan megkeményedik a szívem Istennel szemben, és azokkal szemben, akik Istenhez tartoznak. Valamilyen bajért, és akkor haragszol Istenre is, meg abba, arra is, aki Istenhez tartozik. És ez még gyülekezeten belül is előfordulhat. Istennel van valami baj a te életedben, valami zavar támadt Isten is közötted, és ez beárnyékolja Isten embereivel való kapcsolatodat. És akkor valami kifogást találsz abban is, aki az Istenhez tartozik. Mert az olyan túlbuzgó, ezt már nem szereted annyira. Mert az mindig dicsekszik, meg a hitével dicsekszik, kérkedik. Voltaképpen Istennel van valami bajod, de az Isten emberében találsz hibákat. Olyan könnyű hibát találni az Isten emberében, nem tökéletes az Isten embere. Nem vagyunk tökéletesek. Miért szerencsésebb a másik? A jó Isten vele kivételezik, én velem pedig nem. Ez egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy hogy történik. Próbálom fejtegetni, de nem találok rá igazi választ. Itt a baj, itt az ellenség, és az ember haragszik az Istenre, meg az Isten emberére. Istennek kell rendezni a dolgainkat. Ha baj van, meg kell alázzuk magunkat. Istenem, miért adtad ezt? Bennem mi az kiváltó oka annak, hogy most ilyen baj következett? És nem a másikat kell okolnom. Önvizsgálatot kell tartanom, hogy mi az, ami még elvégezetlen, elrendezetlen az én életemben? És ott kell megváltoznom. És nem a másikban kell keresni a hibát. Tehát másodszor láthattuk a beteg vallásosságnak beteges tüneteit. Harmadszor pedig láthatjuk Isten embereit, akik valóban hozzátartoznak. Akik nem azért fordultak oda Istenhez, mert baj volt. Baj támadt az életükben. Nem egy ilyen, jaj Istenem, kegyesség az, ami rájuk jellemző, hanem a lelkükben, a szívükben egy csillapítatatlan szomjúság támadt az élő Isten után, Jézus Krisztus után, vele kapcsolatba kerültek, és már hozzátartoznak. Ilyen volt Elizeus, ilyen volt Elizeusnak sok-sok barátja, ilyenek voltak a próféta fiak, akik Elizeus tanítványai voltak, akikről ezekben a részekben sokat olvashatunk. Ezek, akik komolyan veszik az Isten dolgait, bizony kicsit veszélyben is vannak. Veszélyben vannak az előbb elmondottak miatt, mert az ellenséges gondolatok nagyon könnyen elérhetik őket. De ugyanakkor Isten mégis megőrizheti az övéit. Akik valóban hozzá tartoznak, azokat Isten körül tudja venni az ő oltalmával. Azokat Isten el tudja rejteni. Így hát ebben a veszélyeztetett helyzetben levő Elizeus is egy elrejtett életet élt. Isten azért, hogy mindig körülvette és körülzárta az ő oltalmával. Tudom, hogy a testvérek velem együtt olvasták ezeket a történeteket, ezért idézgethetek az előbb olvasottakból. Amikor a pusztaságban ott van a három eltévedt sereg, és mind kétségbe esett, aki a seregben benne van, a királyoktól kezdve a közkatonákig, akkor egyszer csak elterjed a hír, hogy itt van az Isten embere, és nála van az Isten beszéde. Kiderül, hogy abban a seregben van egy ember, aki el van rejtve az Istenben, aki nem fél, akinek nincs félni valója, akinek el van rendezve az élet az Istennel. Isten az övéit elrejti, legyen az az ember pusztasságban legyenek, akár pusztasságban is. Olvastuk azt a történetet éppen mostanában. Elizeus ott van a hegyen, és körülveszi őt az ellenség. Mind őt akarja elfogni. De akkor Isten megnyitja a szolgának a szemét, és látja, hogy a hegy körül van véve tüzes lovagokkal. Az azt jelenti, hogy az ellenség és Elizeus között ott járnak az Úr angyalai. Ezt talán tegnap olvastuk. Isten az övéit elrejti. Bármilyen veszélyes helyzetben vannak, Isten az övéit elrejti, és körülzárja, és megőrzi. Ezért érdemes az Úrhoz tartozni, és teljes szívvel keresni őt. Olvastuk az előző történetek egyikében, amikor mindenki vak, csak egy látó van közöttük. Ez az Elizeus, az Istennek az embere. Ha mindenki vak a környezetünkben, mi láthatunk, az Isten szemével láthatunk, a Jézus Krisztust láthatjuk, és őt láttathatjuk. Amikor mindenki bosszútól liheg, és csak a világban levő megtorlás és a bosszúállás törvényeit lihegi, akkor Elizeus egyedül képviseli az evangéliumot. A király ott áll, és azt mondja, hogy ide csaltad a szír seregeket, vágjam őket karddal. És Elizeus hirdeti az evangéliumot, semmiképpen sem, vendégeld meg őket, szeresd őket, és bocsásd őket haza. Az Ószövetségben felcsendül a hegyi beszéd szava. A szemed szemért, fogad fogért világban valaki a Jézus Krisztus lelkületével ad egy tanácsot. Ne állj rajtuk bosszút, ne bántsd őket, meg is indokolja, hogy nem harcban fogtuk el őket. Ilyet nem szoktunk megölni. És hirdeti nekik, hogy nem bántunk. Jól laktatok, mehettek haza. Javasolja a kegyelmet. És most ez az ember, ez a különleges, elrejtett ember veszélyeztetett helyzetbe kerül. A király kimondja a halálos ítéletet. Isten segítsen engem. Úgy segítsen az Isten engemet, ha Elizeus feje a helyén marad. Elizeus pedig ott ül a házában, békességben és nyugalomban. Körül van véve a vénekkel. Az azt jelenti, hogy a város vezetősége az, ami vele együtt tanácskozik. Nyugodt és biztonságban van. Tudja, hogy mi történik. Mondhatom, hogy kezében tartja a dolgok irányítását. Ezt olvastam fel a hosszabb igerészben. Elmondja, hogy most közeledik a követ. Utána jön a király. Ha a követ jön, fogjátok meg, és majd megérkezik a király is. Kezében tartja a dolgoknak az irányítását. Akkor is, amikor a királyból kibukik a belső kérdés, az, ami legbelül a bosszú és a gyűlölet mögött is ott van. Megérkezik a király, és azt mondja, eddig vártunk az Úrra. Várjunk ennél az Úrra. Így mondja a király pontosan, ilyen veszedelem származott az Úrtól. Várjak ennél tovább az Úrra. És akkor Elizeus hirdeti az evangéliumot az ellenségének is. És megszól egy olyan hang, ami eddig ismeretlen volt. A biztatásnak a szava. A bátorításnak a szava. Ne féljetek. Isten megsegít benneteket. Nem érdemeljük meg, de Isten mégis szeret bennünket, és segíteni fog rajtunk. Ebben a reménytelenségben Isten embere, az elrejtett ember hirdeti a jó hírt, az evangéliumot a királynak és az egész népnek. Azt olvassuk tehát a Királyok második könyvének a 7. fejezetében, az első versben, Mondja Elizeus, így szól az Úr. Halljátok meg az Isten beszédét. Holnap ilyenkor egy köböl zsemje lisztet, egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson vesznek Samária kapujában. Hát itt érdemes lenne tudni a mértékegységeket, hogy ez a bizonyos köböl mi, meg a siklus micsoda. Megvan ennek pontosan az átváltása, itt egy kicsi nagyobb egysége, 10,5 kiló kenyérről beszél, aminek igen alacsony ára lesz. Ebben a lehetetlen helyzetben valami nagyon nagy biztatást jelent, hogy holnap ilyenkor 3,60 lesz a kenyér. Ezt jelenti. Tulajdonképpen ezt jelenti, hogy holnap ilyenkor 3,60 lesz a kenyér. Egy gazdasági biztatást is ad annak, aki az Istent igazából keresi. És a népnek azt mondja, hogy bízzatok Istenbe, és kezdjetek újat, és Isten holnap titeket megsegít. Javaslom a testvéreknek, hogy ma vasárnapi penzumként olvassák tovább ezt a részt. Nagyon izgalmas, mert a 7. fejezet folytatódik, tehát a 2 királyok 7. A 2. versétől folytatódik ez az egész, hogy hogyan teljesedik be, és miközben ezt Elizeus mondja, közben Isten mozgatja és irányítja az eseményeket, amiket le is ír itt a Biblia, közben már beindulnak azok a folyamatok, aminek következtében valóban másnap volt kenyér is, és minden volt, amire szükségük volt. Hogy hogyan, azt majd a testvérek elolvassák. Tény az, hogy Isten hirdette az Isten embere hirdette az evangéliumot, és az beteljesedett. Összefoglalom. Felszínes, haszonváró érdek Isten keresés. Vagy pedig igazi, szívből fakadó, üdvösség utáni sóvárgás. Legyen ez a második a miénk. Kereső teljes szívvel és lélekkel az Urat. Akármilyen politikai körülményekben élünk, akármilyenek voltak, akármilyen lesznek, keressük az Urat, nekünk ő vele van dolgunk. Az egésznek a tengelye és a lényege, a vezérlő elve az üdvösség. Ezt kell nekünk megkeresni. Azoknak, akiknek Istennel van bajuk, és a fele barátjukat okolják. Istent okolják, és bajt találnak, illetve rosszat találnak a hívő emberekben. Azoknak azt mondja az Isten, hogy önmagadba keresd a bajt. Baj okát, és ne Istenben. Önmagadban keresd a hibát, és ott változ. Ha pedig már tényleg az üdvösség útján járunk, és Krisztushoz, Jézushoz tartozunk, ha ez veszélyt is jelenthet nekünk, nyugodjék meg a szívünk, Isten elrejti az övéit, megtartja őket és felhasználja, hogy másoknak is mondhassák a jó hírt, az evangéliumot. Amen.